Jó estét kívánok! Ez a Szószátyár műsora, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
A Facebook oldalunkon megígértük, hogy a műsorunkban, a mai műsorunkban elkezdünk egy sorozatot, amiben a nyelvészeti iskolákba pillantunk bele, nagyon felületesen természetesen, de reméljük, hogy úgy, hogy mindenki számára érthető lesz. És rögtön elsőnek a generatív nyelvészetet választottuk, hogy arról beszélünk röviden. Egyébként nem olyan régen a Klubrádióban, a szombat délelőtti Klub délelőtt című műsorban volt egy interjú Ékis Katalinnal, egyik kollégánkkal, aki Bolyai díjat nyert, és ezért készítettek fel interjút. És ő a magyar generatív nyelvészek egyik legismertebbje.
Kiváló tudós,
és ő is beszélt egy pár szót erről az elméletről, de biztos sokan nem hallották, meg biztos mi másképp mondjuk a történetet. Onnan is jutott eszembe, hogy kéne erről beszélni, ha már van egy ismeretterjesztő műsor is a rádióban.
Úgy van, ő nem ismeretterjesztő ember, és nem is ez a hivatala, hogy így mondjam. Mi meg talán jobban vállalhatjuk az ódiumát annak, hogy leegyszerűsítünk dolgokat, és egy kicsit hát rövidre zárunk bizonyos problémát.
Meg kevesebb ideje is volt rá, hát egy pár perc alatt próbálta meg elmondani, nekünk pedig most itt sok
mi a név maga? Miért generatív?
Igen, ezt nagyon kevesen értik pontosan. Elég furcsa elnevezés is egyébként. Tulajdonképpen arról van szó, hogy aki ezt az elnevezést kitalálta, hát ezt a nevet többször fogjuk ma használni, mert ő ennek az iskolának a megteremtője. Aki kitalálta ezt a nevet, Noam Chomsky. Nagyon híres ember.
Amerikai nyelvész,
és egyébként ismerhető onnan is, hogy hát elég sajátos politikai nézeteit nagyon aktívan hangoztatja, mindenféle pamfleteket ír, igen, előadásokat tart, és így tovább, de mi a politikai nézeteiről nem fogunk beszélni.
Helyes. Egyébként matematika szakot végzett, és a gondolkodásmódja ennek megfelelően ugye formális és fegyelmezett, és a képletek világában érzi magát otthon.
Igen, de természetesen nyelvészetet is végzett, és Zellick Harris, egy nagyon nagy amerikai strukturalista nyelvész volt a professzora. Szóval, amikor ő ezt az elnevezést kitalálta, akkor a következőből indult ki, illetve az egész elmélete abból indul ki, hogy a nyelveket, a természetes nyelveket úgy kellene felfogni, és úgy kellene megragadni és leírni, hogy az tulajdonképpen a helyes mondatoknak az összessége, helyes megnyilatkozásoknak az összessége. Ami magyarul van, ami magyarul helyes, az a sok-sok minden, ami persze végtelen sok dolog lehet, azok együtt alkotják a magyar nyelvet.
Na de ő azt gondolta, hogy akkor egy rettenetesen vastag könyvet írjunk, amiben minden magyar mondat benne van.
Hát nem lehet, ugye mondtam is, hogy végtelen sok magyar mondat lehetséges, és mivel végtelen sok lehetséges, ezért felsorolni őket nem lehet, és amit ilyenkor szokás a matematikában, hogyha valami végtelen nagy, akkor szabályokkal kell megadni még hozzá, hogy ne legyen végtelen sok szabály, az is kell, hogy a szabályokat akár újra többször is alkalmazni lehessen. És egy ilyen szabályrendszer lenne a nyelvtannak a megfelelője, és a szabályrendszernek az lenne a lényege, hogy pont ezeket a mondatokat hozza ki, vagy írja le.
Vagy hozza létre,
és innen ered az a szó, hogy generatív, ugye generálás azt jelenti, hogy létrehozás.
A latin generare nemzeni, vagy létrehozni igéből.
Vagy ahogy a generátor áramot hoz létre, ugye.
Igen. Mondd, Laci, egy pillanat csak, hogy értsem. Például a természetes egész számok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ugye, ami egy végtelen sor, hiszen mindig lehet folytatni. Jól mondom, hogy azt egy N plusz 1 szabállyal lehet leírni, tehát végy egy számot, és adjál hozzá egyet, és akkor kapsz egy másikat.
Kell hozzá még két szabály, az egyik egy kiinduló szabály, hát meg kell mondani, hogy az első, mondjuk a nullától számoljuk, akkor ki kell mondani, hogy a nulla az egy szám, aha, mert innen lehet csak elindítani. Igen. Utána jön a te szabályod, ami azt mondja, hogy ha valami szám, akkor az egyel nagyobb dolog is szám. Igen. És még van egy harmadik szabály, ami hát a rend kedvéért hozzá kell tenni, hogy csak ezek a számok, amiket ezekkel elő tudunk állítani. Más dolgok nem számok, ezt hozzá kell még rakni.
Olyan kifejezést is hallottam, hogy a rekurzív szabály.
Igen, a rekurzív az pont azt jelenti, hogy többször is alkalmazhatjuk egy levezetés során, tehát amikor egy nagyobb számot generálunk, ugye, most már értjük, hogy miért ezt a szót használjuk, akkor többször is kell alkalmazni azt a szabályt, amit említettél, hogyha egy szám, ha valami szám, akkor a nála egyel nagyobb is szám. Hát az ötnél már ötször kell alkalmazni ezt a szabályt rekurzíve, tehát egymás után.
Vagyis akkor a szabály a saját kimenetelén újra alkalmazható.
Így van, ugye? Így van. Tehát, és minden, hogyha egy végtelen nagy halmazt akarunk leírni, ez a matematikában így van, akkor ha nem végtelen sok szabályt akarunk használni, ugye az butaság lenne, nem lehetetlen lenne, akkor muszáj, hogy ilyen rekurzív legyen a szabályrendszerünk, tehát muszáj, hogy bizonyos szabályokat ismételten alkalmazzunk, különben soha nem tudunk egy végtelen nagy halmazt megragadni.
A rekurzív, bocsánat, igen. Ugye, az megint egy latin szó, és szó szerint azt jelenti, hogy visszaszaladó. Tehát ugye, hogy visszafut az elejére, mikor a végére ért, visszafut az elejére, és ismét lezajlik.
Igen, a matematikában ennek van egy másik neve is, hogy iterálás, egy iteratív szabály, ez a kettő nagyjából ugyanazt jelenti. Az újra ismétlételgetést jelenti. Tehát visszatérve legelejére, az volt a fő koncepció lényege, hogy az emberi nyelvek azok ilyen hatalmas, végtelen mondathalmazként, vagy megnyilatkozás halmazként foghatók fel, a nyelvtan pedig ilyen szabályrendszerként fogható fel, amely ezt a halmazt kimerítően leírja, tehát azokat és csak azokat a mondatokat írja le, vagy állítja elő, amelyek benne vannak ebben a hatalmas, végtelen nagy...
Miért nem lehet a nyelvtan végtelen, ha egyszer végtelen számú mondatot tud létrehozni?
Hát az a lényege a tudományos magyarázatnak minden tudományban, hogy viszonylag tömören próbál leírni valami nagyon széles jelenségkört. Tehát az... annál minél tömörebben tudjuk leírni, hogy milyen a magyar nyelv, annál jobb az elméletünk, vagy annál jobban megmagyarázza, hogy végül is mi tartozik a magyar nyelvbe, és mi nem tartozik a magyar
nyelvbe. Az nem egy érv, hogy a nyelvtan ilyen értelemben benne van a fejünkben, a iskolázatlan ember fejében is benne van, hiszen ő is tud magyarul beszélni, és ő is tud olyan mondatot mondani, amit még sose mondott, vagy amit még sose hallott volna senkitől.
Tehát ha végtelen sok ideje lenne, akkor végtelen sok mondatot tudna előállítani.
Igen. Hogy a nyelvtan, ha benne van a fejünkben, hát a fejünk nem végtelen.
Pontosan.
És akkor nem lehet végtelen, nincs végtelen számú agysejtünk sem, tehát akkor végesnek
nem,
kell
nem csak, hogy igen, hát nem végtelen, ráadásul ugye vannak a fejünknek részei, amit esetleg másra használunk, igen. Tehát pláne nem végtelen.
Bár ezt mi nyelvészek nehezen hisszük el, de tegyük fel, hogy így van.
Így van, tehát ez az alapkoncepció, egyébként én most halkan megjegyzem, hogy ez nem Chomsky-tól származik, de Chomsky-nak egyébként az egész munkásságára jellemző, hogy nagyon jól tudott neveket választani, és nagyon jól tudott piacot találni az elméleteinek. Ezt az elméletet azért ismerjük az ő révén, mert ő találta ki ezt az elnevezést, és mert nagyon jól tudta népszerűsíteni. De azért a rendkedvéért tegyük hozzá, hogy ő előtte is voltak már tudósok, akik pontosan ilyen eszközöket használtak, tehát ilyen rekurzív szabályrendszereket használtak a nyelv leírására, hogy a nyelvtant úgy képzelték el, mint egy rekurzív szabályrendszert, és a nyelvet úgy képzelték el, mint egy végtelen nagy mondathalmazt. Hogy ez az elképzelés mennyire jó, az nekem ugye külön véleményem van az egésszel kapcsolatban, és nagyon nem szimpatizálok ezzel az elmélettel, de azt most félreteszem.
Hát igen.
De azt nem tudom félretenni, hogy tudományos értelemben ez valójában nem Chomsky találmánya, hanem...
Jó, hát ez annyiszor előfordul. Én azt hallottam például, hogy Karl Marx, az ismert közgazdás és filozófus, is olyasmiket írt le és használt, amit már ő előtte is mondtak emberek, de hát ő valahogy meggyőzőben hirdette, és ezért aztán marxizmus néven terjedt el ez a tanítás.
Jó, azért én megemlítem, hogy kikre gondolok ilyenkor. A lengyel logikus volt egy nagy híres lengyel logikus iskola 30-as években. Ajdukiewicz talán a legismertebb képviselője, aki meg Vukasjevics, de Ajdukiewicz volt az, aki gyakorlatilag szó szerint ugyanazt a programot tűzte ki, mint amit Chomsky. És később az 1950-es években pedig egy Lambeck, Joachim Lambeck nevű német logikus teljesen hasonló módon. Ezt egyébként olyan elméletek, amelyek szintén léteznek ma is, kategoriális nyelvtannak hívjuk őket, nem fogunk ma róla beszélni. Ezek elődjei tulajdonképpen a generatív nyelvészetnek, és gyakorlatilag ebben a részében, amitről eddig beszéltünk, teljesen megegyeznek a generatív nyelvészetek.
Nem volt ugyanígy a Bolyai és a Gauss esetében a matematikával?
Hát amennyire én tudom, ők egymástól függetlenül találtak ki valamit, itt viszont időbeli különbség is van, meg Chomskynak ismernie kellett ezeket az előzményeket.
Mikor lépett föl Chomsky igazán, mint hát új nyelvészeti elmélet?
Hát a leghíresebb könyve az 1957-ben jelent meg, ez a Syntactic Structures című könyv, ez ettől lett igazán világhíres, de volt egy előző könyve is egyébként, az azt hiszem 1953-ban talán, nem tudom pontosan, ami doktori disszertációja volt, de jó, amivel betört, az az 1957-es könyv.
Most szabad egy példát keresnem azért, hogy a hallgató is egy kicsit velünk legyen. A magyarban, és szinte minden nyelvben, azt hiszem, ha veszek egy főnevet, például Alma, akkor ahhoz lehet mellékneveket kapcsolni, Piros Alma. De lehet még egyet is kapcsolni, Friss Piros Alma. De lehet még egyet, Nagy Friss Piros Alma. Lehet még egyet, Import Nagy Piros Friss Alma, és így tovább. És valójában ugye nincs arra szabály, hogy mikor nem lehet még egyet hozzá kapcsolni. Tehát ez egy rekurzív szabály, ugye?
Van.
Jól értem.
Így van.
És úgy szól a szabály, hogy védj egy főnevet, és tegyél elé egy melléknevet, pontosabban nem védj egy főnevet, hanem védj egy főnevet, amely előtt vagy vannak, vagy nincsenek melléknevek, és tegyél eléje egy melléknevet. Alma, Piros Alma. Nagy Piros Import Alma, eléje teszem, hogy Friss. Friss, Nagy
Piros
Import.
De ne felejtsük el mondani, hogy a szabály kimenete, tehát amit ilyenkor kapunk, hogyha egy főnévszerűség elé rakunk egy melléknevet, akkor az kettő együtt megint főnévszerűség lesz.
Igen.
Ez kell ahhoz, hogy utána ezt a szabályt újra tudjuk alkalmazni, és megint elé tudjunk rakni egy melléknevet.
Igen.
Tehát ez egy rekurzív szabály.
Igen.
És hogyha úgy képzeljük, hogy a magyar nyelvet ilyen szabályokkal írjuk le, akkor ez egy generatív nyelvtannak egy szabálya lehet.
Igen, és ezt minden magyar beszélő tudja.
Feltételezzük, hogy a fejében benne van ez a szabály, és így állítja elő a mondatokat.
Ami viszont nem ilyen, az a névelő kitételének a szabálya. Mert ha egyszer oda tettem a névelőt, az alma, ezt nem lehet még egyszer visszafuttatni, és azt mondani, hogy az az alma. És nem lehet még egyszer, hogy az alma.
Igen, és hallgatóink már talán ki is találták, hogy mi a megoldás erre, hogyha egy generatív szabályban akarjuk megfogalmazni. Azt mondjuk, hogy egy főnévszerűség elé tehetünk névelőt, de amit kapunk, amit így generálunk, ami a kimenete ennek a szabálynak, az már nem főnévszerűség, hanem valami más, és ez megakadályozza, hogy még egyszer névelőt tehessünk elé. Tehát amit ilyenkor kapunk, azt úgy szokták hívni a nyelvészek, hogy főnévi csoport.
Az alma.
Az alma együtt már nem főnévszerűség, hanem főnévi csoport.
Világos.
És erre már nem alkalmazható az a szabály, ami egyébként főnévszerűségekre alkalmazható.
Világos.
Tehát most már azt is látjuk, hogy a generatív szabályok ilyen módon együtt működnek, hogy az egyik esetleg alájátszik a másiknak, vagy önmagának, a másik meg megakadályozza, hogy a másik végbe menjen rajta. Tehát ilyen bonyolult szabályrendszerek alakulnak ki, amikben a szabályok bonyolult módon egymással összekapcsolódhatnak.
És a nyelvésznek a feladata, hogy ezeket hát leírja tulajdonképpen, és ezáltal elkészítse a nyelvtanát annak a nyelvnek.
Így van. Azért annyit hadd mondjak, hogy miért vagyok én ezzel szemben ilyen idegenkedő. Én azt gondolom, hogy, és nagyon sokan mások rajtam kívül, azt gondolják, hogy a nyelvnek, mint mondathalmaznak az elképzelése, az egy elég rossz hasonlat, vagy nem egy igazán termékeny dolog. Például azért gondolom ezt, mert az emberek valójában nagyon sokszor bizonytalanok, hogy egy mondat az valóban helyese, vagy nem helyes, nagyon sok határeset van.
Tehát és ugye itt most nem csak az irodalmi helyességre, vagy az illemszabályi helyességre gondolsz, hanem egyszerűen arra, hogy magyarul van-e valami.
Mondanám-e én ezt, mondaná-e valaki ezt egyáltalán, nem vagyunk ebben mindig olyan nagyon biztosak, és ez az egyik oka annak, amiért én nem találom egy nagyon gyümölcsöző felfogásnak, bár értem, hogy matematikailag most meséltük el, hogy milyen remekül lehet ezt matematikailag kezelni, ennek ellenére hát a valóságnak nem eléggé felel meg szerintem sok szempontból. De akkor a kritikai észrevételemet most itt be is fejezem. Beszéljünk még Chomsky elképzeléseiről. vagy beszéljünk arról, hogy mi történt azóta 1957 óta, hát rengeteg változata alakult ki ennek, nem fogjuk elmesélni, hogy mennyi változata alakult ki ennek a generatív elképzelésnek. Maga Chomsky is több változattal előállt.
Azért ez a kezdeti modell, ez ugye mondhatjuk, hogy abban a boldog korszakban keletkezett, amikor a számítógépeket hát elkezdték igazán használni, 50-es évek. És akkor ugye azért azt gondolták, hogy talán, ahogy a számítógépnek is beadok adatokat, meg egy jó programot, akkor megnyomok egy gombot, és akkor zümmög a számítógép, és csinálja, amit kell.
És pont ilyenre találták ki a számítógépet, hogy ilyen szabályrendszereket könnyen tudjon kezelni.
Tehát akkor kérdezem én, úgy képzelte el Chomsky, hogy ha én megcsináltam a nyelvtant, ami persze nem, még mindig nincsen a kezünkben igazi működő nyelvtan, de mondjuk tegyük fel, hogy sikerült megcsinálni, ezt betáplálom a számítógépbe, fölül egy nagy zsákból beletöltöm a szókincset, azért arról majd beszéljünk, ugye a szókincse az nem tartozik ebbe bele, megnyomok egy gombot, és hazamegyek, és másnap reggel visszajövök, és a számítógépből ilyen rengeteg papírcsík jött ki, ott van a földön körülött, és az összes magyar mondatot szépen, vagy hát töménytelen magyar mondatot generált, és nem generált olyat, ami ne létezne.
Igen.
Ugye ez volt az elképzelés.
Mondjuk én ennek a praktikus hasznát így nem látnám, hogy reggelre annyi magyar mondat jöjjön ki, amennyire ideje volt a számítógépnek. Ennél nyilván valami hasznosabbra akarták volna fordítani.
Bocsás, meg hogy jön ide a praktikus haszon kifejezés, mikor ez tudományos műsor? Hát,
igen, de azt hittem, hogy oda akarsz kiukadni, hogy Chomsky úgy gondolta, hogy akkor a számítógépekkel ezt a szabályrendszert, ugye ha megtanítjuk azt a számítógépnek a szabályrendszert, akkor majd olyan érdekes dolgokat fog tudni csinálni, amilyeneket mi is, hogy mondatokat megért, meg esetleg beszélgetni lehet vele, meg ilyesmi.
Hát,
nyilván ez volt a cél egyébként, hogy azt is tegyük hozzá, hogyha már történetéről beszélünk ennek az elméletnek, hogy eleinte a hadsereg nagyon-nagyon sok pénzzel támogatta ezt a kezdeményezést. Az amerikai haditengerészet volt a fő szponzora a Chomskynak, aki egyébként nagyon kormányellenes volt mindig is, de
hát,
mindegy.
Jó, de kutatni kell.
És igenis olyan gyakorlati célok lebegtek a hadsereg szeme előtt, hogy majd esetleg emberi nyelven vezérelt tengeralattjárókat lehet majd építeni, meg el lehet olvasni az emberek leveleit, és automatikusan megfejteni.
Na de nem mi van benne? Haladunk? Hát
de ez most is cél természetesen.
Igen.
Az biztos, hogy ez a bizonyos generatív elmélet, ami Chomsky nevéhez fűződik, az nem váltotta azért be ezeket a reményeket, tehát azért egyre csökkent a 70-es évektől kezdve, és főleg a 80-as évektől kezdve egyre csökkent a katonasság támogatása, mert egy kicsit kiábrándultak.
Ez igaz. Hát a gépi fordítás se olyan gyorsan fejlődött, mint ahogy várták.
Így van, és ahol ma tart a gépi fordítás, meg az hasonló próbálkozások, azok nem a generatív nyelvtant használják, nem azon alapulnak.
Igazad
van,
Laci,
de ez de már egy másik
jó,
történet.
Jó, de ugyanakkor egy óriási lökést adott azért az egésznek.
Persze.
Hadd mondjak akkor egy példát, mert a generatív elv az arra jó, hogy saját magunknak nagyon megnehezíti az életünket, mint tudósnak, mint leírónak. Mert hiszen, ha nem pontosan adom meg a szabályokat, akkor a gép olyat is fog generálni, olyat is fog létrehozni, olyat is fog mondani, most mondjuk az egyszerűség kedvén, ami nem létezik. Tehát mondok egy példát. A magyarban kijelentem például ártatlan naivitással, hogy a névelő a vagy az, attól függően, hogy milyen főnévvel társul, tehát a körte az alma, tehát magánhangzóval kezdődő főnevekhez az formában létezik. Igen, ám, de akkor mi van a friss almával? Az nem az friss alma. Tehát láthatóan nem igaz, amit az előbb mondtam, hogy attól függ az a vagy az, hogy a főnév mivel kezdődik. Egyáltalán nem. Attól függ, hogy az utána következő szó mivel kezdődik. Ha főnév, főnév, az alma. Ha nem főnév, nem főnév, a friss alma. Igaz, hogy aztán később jön egy főnév. Tehát az a az választás nem az dönti el, hogy a főnév mivel kezdődik, hanem hogy az utána álló szó mivel kezdődik. Hát ugye most, ha beprogramoztam volna a gépen, mert nagyon hamar kiderült volna, hogy rosszul csináltam, és akkor kell venni egy csavarhúzót, és át kell állítani a szabályt más formában. Tehát a generatív elv az azért arra jó, hogy mondjam, az orromat hamarabb beleverje abba, hogy valamit nem jól csináltam.
Igen, hát precíz elméletről van szó nyilván, de hát ez manapság már minden elmélettől elvárás, minden elmélettel szemben elvárás, természetesen. És amit te mondasz, az, hogy igen, hát kiderül, hogyha rossz a szabályrendszer, mert akkor olyan mondatot is előállít, ami magyarul nem lehetne. De ha belegondolunk, hogy ezek hatalmas szabályrendszerek lehetnek, hát a létező generatív szabályrendszerek, amelyek egyébként vannak, tehát vannak ilyen elkészült szabályrendszerek, leginkább például az angolra, hát azok ilyen tízezres nagyságrendű szabályokat tartalmaznak. És hogy megvárt, hogy vajon mikor szembesülsz azzal, hogy valahol elrontottad a szabályrendszert, az nem biztos, hogy olyan könnyű dolog, nem biztos, hogy ki tudod várni, nem biztos, hogy csak így próbaszerencse alapon ezt meg tudod állapítani, hogy nagyon-nagyon sok mondatot generáltatsz vele, és megvárod, hogy jó-e vagy nem.
Igazad van. Általában inkább egy pimasz kolléga az, aki rámutat, hogy te figyelj, hát ha alkalmazod ezt a szabályt, akkor zsákutcába kerülsz ezzel.
Igen. Hát nem beszélve arról, hogy a mai világban, főleg ekkora szabályrendszereknél valójában már megpróbálják a szabályrendszereket is automatikusan felállítani, tehát ne úgy képzeljük el, hogy leül a nyelvész és rágja a ceruzáját, hogy milyen szabályt írjon, hanem megpróbálják ezt automatikusan a szövegek alapján számítógéppel előállítani.
Most mondjunk el valami fontosat azért, tehát hogy a kezdeti nagy lelkesedés a számítógépek megjelenésével azt indukálta, hogy nagyon kevés adatot tároljunk a fejünkbe, a szókincset meg a szabályokat, és aztán mindent, ahogy a szánkat kinyitjuk, az agyunk elkezd pörögni, zakatolni, és mondjuk a mondatokat. Mint hogyha, ugye, ahogy elteltek az évtizedek, hát most már 50-60 év eltelt, afelé mentünk el, hogy sokkal több dolgot jegyeztünk meg a fejünkbe, és egyáltalán nem mindent online gyártunk le, hanem egyszerűen csak úgy levesszük a polcról, ha tetszik, konyhakész, vagy félkész, vagy kész állapotban.
Mondok egy példát. Ezelőtt még 20-30 évvel, hogyha valaki egy magyar nyelvtant akart volna írni, akkor megpróbálta volna megmagyarázni, hogy a tetszik igének a felszólító módja úgy hangzik, hogy tessek, tessél, tessen, van ez az alak, hogy tessék, valahogy a szabályrendszerbe azt is bele kéne gyömöszölni, hogy hogy állítjuk elő azt, hogy tessék. Most nem magyarázom el, hogy miért van ez a tessék alak. A mai hozzáállásunk ehhez valószínűleg az lenne, hogy a tessék szót így, ahogy van, föl kell venni a szótárba, nem kell semmiféle szabályt használni, hogy előállítsuk. Ez annyira gyakori, hogy nyilvánvalóan a magyar beszélők ezt egyben megtanulják, és hiába lehetne valahogy szabályrendszerrel megmagyarázni, hogy miért pont így néz ki, nem érdemes egyszerűen. Egyrészt nagyon kivételes, nagyon egyedülálló, nagyon kevés hozzá hasonló van. Tehát tulajdonképpen, ha megint a tömörséget veszem, hogy tudjuk a legtömörebben leírni a nyelvet, akkor a tömörség igénye valószínűleg igényének azt felel meg a legjobban, hogyha ezt a szót, hogy tessék, nem elemezzük, vagy nem generáljuk, vagy nem szabályokkal magyarázzuk, hanem egyszerűen fölvesszük, hogy...
Ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem vagyunk annyira okosak, mint azt Chomsky föltételezte, hanem csak nagyon nagy a memóriánk, és hát 1000 dolgot eltároltunk benne, anélkül, hogy annak a levezetését, a mögötte levő szabályokat mind szépen hát végigfuttatnánk az agyunkban.
Hát igen, bár a Chomsky elméletével is összefér, ott is van ugye egy szókincs, egy szótár, amiről majd a szünet után még beszélünk. Tehát ott is van mód arra, hogy előre legyártott szavakból építkezzünk, csak ő úgy képzelte, hogy azok az legegyszerűbb elemi építő elemei nyelvnek, ma pedig úgy gondoljuk, hogy viszonylag bonyolultabb dolgokat is így készen tárolva jegyzünk meg a valóságos életben, mint emberi beszélők.
Mint például, hogy én megtanultam, hogy a pi egyenlő 3,14, de fogalmam sincs, hogy ez kicsoda és honnan számította ki.
Meg nem is azzal egyenlő, hanem egy végtelen hosszú, nem szakaszos tizedes törtel. Akkor most egy szünet erejéig megszakítjuk a beszélgetést, és visszatérünk hamarosan. Jó estét kívánok, folytatjuk a Szószátjár műsorát. Én Kálmán László vagyok.
Én pedig Nádasdy Ádám.
A felvételt Bulgár Lajos készíti, a műsor szerkesztője Sugár Ágnes. Van egy üzenetrögzítős telefonszámunk, amelyet bátran hívjanak föl, ez a 30-as 183-7007, azt minden héten meghallgatjuk, és az üzeneteket följegyezzük. De hát most is nem mindig reagálunk azonnal a kérdésekre, először is nagyon sok halmozódott már föl, másodszor pedig néhány műsorunk időnként nem azzal telik, hogy kérdéseket válaszolunk meg, mint ahogy a mai is. Úgy gondoltuk, hogy elmagyarázzuk, hogy mi az a generatív nyelvészet, mint a nyelvtudomány egyik fő irányzata. Egyébként ezt nem mondtuk el még, hogy ez mennyire a fő irányzata ma a nyelvtudománynak, hogy hogy képzeljék el a hallgatók.
Én azt szoktam tanítani, hogy ez a domináns irányzat, és hát minden más azon nagyon érdekes ötlet.
Igen, de ez...
Te az ellenkező.
Nagyon nehéz ezt számszerűsíteni. De én azt nem tagadom, hogy ez a domináns irányzat, de úgy domináns, ahogy mondjuk egy legnagyobb kisebbség, politikai kisebbség tud domináns lenni egy országban, hogy nagyon sok kisebb elmélet van még ezen kívül, amelyek együtt mind sokkal kis, vagy külön-külön mind sokkal kisebbek, de én azt mondom, hogy azért olyan nagyjából 50-50% az, hogy ki az, aki a generatív irányzatot képviseli, ki az, aki az összes többit. Tény az, hogy mint irányzat, mint elmélet, ennek van nyilván a legtöbb követője, tehát ilyen értelme relatív többségben van a többivel szemben. Mindenképpen, ha visszanézünk egy kicsit a történelemben, akkor volt olyan, amikor szinte egyeduralkodó volt. Ugye ezt mondtuk, hogy az 1950-es, 60-as években igen. tört előre, és akkor az ebben az évtizedben, és még talán a 1970-es években is teljesen egyeduralkodó volt, és az 1980-as években kezdtek felbukkanni a fő ellenlábasai.
Mondd, ez a generatív, ez csak a mondatokra vonatkozik? Tehát, hogy a szavakat hogy tesszük egymás mellé?
Hát nem, mondattan, például a szünet előtt az utolsó példa, amit említettem, az egyetlen egy szóról szólt, ugye azt mondtam, hogy a tessék szó tulajdonképpen valahogy biztos szabályokkal elő lehetne állítani azt, hogy tessék, valahogy a tetszik igen, a tövéből, igen, meg igen, valami végződésből, igen. Ugye ez egy szón belül van, ez tehát egy szóalaknak az előállítása.
Tehát ez már alaktani, vagy morfológiai kérdés, ugye?
Hát meg hangtani igen. is, tehát aha. egyáltalán nem arról van szó, hogy ez csak mondattani.
Van generatív hangtan?
Hát hogy ne?
Igen.
Hát hogy ne?
Igen. A generatív hangtan az mondjuk azt mondja, hogy ne beszéljünk a magyarban tól és től végződésről, hanem csak mondjuk tól végződésről beszéljünk, és aztán legyen egy szabályunk, amelyik a tól átalakítja től lé a megfelelő körülmények között, tehát háztól, de kert től, mert a kertben ugye magas magánhangzó van, és hát akkor az átalakítja. Ez volna a generatív hangtan?
Hát ilyesmi volna a generatív hangtan, vagy legalábbis egyik fajtája. Az előző műsor részben nem beszéltünk arról, hogy mit is tudnak csinálni ezek a generatív szabályok, mi csak azt mondtuk, hogy előállítanak megnyilatkozásokat, ugye mondatokat, most láttuk, hogy szavakat is, vagy a szavak részeit is, de nem mondtuk, hogy milyen módon állítják elő. Az a példa, amit felhoztunk a melléknevekről. Van egy főnévszerű szavunk, és elé rakhatunk egy melléknévszerű szót.
Pirosalma.
Ez egy egymás mellé rakási művelet volt, de valójában az, amit például most felhoztál például, az egy egész másfajta művelet. Ez egy átalakítási uh-huh. művelet, hogy az óból őt csinál. Uh-huh. Tehát ezek a szabályok nem csak egymás mellé tehetnek dolgokat, hanem mindenféle másokat is csinálhatnak, hogy pontosan mit, többek között ezért szakadt különböző irányzatokra a generatív nyelvtan, mert nincsen egyetértés abban máig sem, hogy pontosan miket csinálhatnak ezek a szabályok. Hogy átalakíthatnak-e úgy, hogy mondjuk két dolognak a sorrendjét megváltoztatják. Vagy például engedjük-e, hogy töröljenek valamit, tehát hogy aha. mondjál valami jó törlési szabályt, tehát lehetne olyan generatív szabály, ami töröl valamit.
Ha van törlés a magyarban.
Igen.
Tehát azt mondom, hogy Péter katona volt. Ez rendben van, ezt lehet mondani. Péter katona lesz. Ezt is lehet mondani. De Péter katona van. Ezt nem lehet mondani, mert ebben a helyzetben a vant törölni kell, és csak az marad a felszínen, hogy így mondjam, tehát mi a szájamunk ilyen, hogy Péter katona. Most a generatív nyelvészet azt mondja, hogy ő mivel lépésekben jut el a felszínig, ő létrehozza, ő generálja a mondatot, hogy így mondja, félig kész mondatok is vannak a gépezetben, amelyet a kimondás előtt még ilyen-olyan transformációkkal lehet módosítani. Tehát például az, hogy Péter katona van, ezt nem lehet kimondani, de lehet múlt időbe tenni, Péter katona volt, hiszen van, múlt ideje volt. Mint ahogy Péter katona marad, múlt ideje Péter katona maradt. Íme tessék, ezt számtalan magyar mondattal meg lehet csinálni. És akkor azt is mondtam, hogy a legyen is ide tartozik, meg a lesz is ide tartozik, de hogyha jelen idő, kijelentő mód, harmadik személy, akkor törölni kell a van, illetve vannak. Ugye a fiúk katonák, tehát nem a fiúk katonák vannak, hanem a fiúk katonák. Ez azért egy újdonság volt, és nagyon egyszerűsítette a leírást, mert azt mondta, hogy nincs kétféle magyar mondattípus, nincs olyan, hogy névszói állítmány, meg névszói igei állítmány, mert a katona az ugyanúgy katona van, csak az utolsó pillanatban bejön a törlőszabály.
Igen, azért gyorsan mondjuk el, hogy ez egyfajta elemzés a sok lehetséges elemzés közül, és még azon belül, hogy ez egy generatív elemzés, ugye, mert hiszen szabályrendszerrel állítjuk elő a végeredményt, még azon belül sem mindenki fogadná el azért, amit a múltkor elmondtam, hiszen nincs egyetértés abban, hogy pontosan mit engedünk meg egy ilyen szabálynak, hogy mit csináljon. Amit most az előbb elmeséltél, az egy olyan fajta elemzés, ahol előbb előállítjuk a nem létező Péter katona van alakot, és mivel senki nem rakja múlt időbe azt a vant, meg nem akarjuk jövő időbe rakni, ott marad az a van, életbe lép ez a bizonyos másik szabály, ami törli a van alakot bizonyos helyzetekben. Ugye nem elég az, hogy jelen idő egyes szám első, vagy jelen idő harmadik, egyes szám harmadik személy legyen.
Kijelentő mód is.
Kijelentő mód, hanem még az is kell hozzá, hogy ez egyfajta ilyen névszói állítmányszerű legyen, mert amikor azt mondom, hogy Péter itt van, akkor nem törölhetjük
jogos,
a van.
Jogos,
tehát
jogos.
Egy bonyolult, amikor ilyen bonyolult feltételek teljesülnek, akkor jön ez a szabály, és lecsap, és törli. Igen. Méghozzá kötelezően törli, igen, a vant a végéről.
Igen.
Vannak olyan törlések is, amikről nem kell kimondanunk, hogy kötelező, ez viszont kötelező. Na, ez egyfajta elemzés, ahogy most így elmeséltük, egy generatívista elemzés, de még a generatív nyelvészeten belül is lehetne másképpen elemezni, nem beszélve arról, hogyha más elméletet használnánk. Tehát a szabályok természete az nagyon-nagyon változatos, hogy most átrendezés, törlés, összerakás, átalakítás, mindenkinek a fantáziájára bízzuk, mindenfélét tudnak csinálni, és egyébként az egésznek a számítógéppel való kezelhetőségét, ezt nagyon erősen rontja. Tehát amit meséltem, hogy a 80-as években már nagyon kiábrándultak most az egyszerűségére azt mondom, hogy katonák, tehát akik gyakorlatban akarták nagyon alkalmazni, és pénzt is adtak erre, hogy ilyen nagyon kiábrándultak ebből a generatív irányzatból, az például ezért is volt, mert minél többféle szabályt engedünk meg, és minél bonyolultabb szabályrendszereket, hát bizony a számítógépes megvalósítás, akármilyen okosak a gépek, az egy idő után reménytelenné, vagy haszontalanná válik, mert olyan időt meg számítási kapacitást tesz szükséges, ami hát van olyan, hogy elméletileg sem megoldható.
És akkor egyszerűbb volt 10 kínait alkalmazni, akik gyorsan lefordították azt a kínai szöveget angolra.
Hát illetve más elméleteket, amelyek nem ilyen bonyolult szabályrendszereket használnak, hanem másokat, de erről ma nem fogunk beszélni, más módszereket.
Mit mond Chomsky, az elmélet megalkotója, a szókincsről? Lehet a szókincset is generálni?
Hát a kiinduló elméletében, amit 1950-es években, amivel előállt, meg már korábban mások, ott a szókincs az egy fix, az alapelemeknek egy fix listája. Ugye föl kell sorolni, hogy mik a magyar szavak, szótövek, ha úgy tetszik, és ezekből állítjuk elő aztán a bonyolultabb szerkezeteket, szóalakokat, mondatokat, stb.
Tehát
az valahogy a legalapvetőbb építő, igen, elemeknek a
tehát tára. Az, hogy elefánt, azt nem lehet generálni.
Azt nem lehet generálni.
Hát igen, mert miből, vagy hogyan, igen. Hiszen lehetne efelánt is, ugye arra semmilyen szabály nincs, hogy miért elefánt, és miért nem efelánt.
Igen. Az idő elteltével aztán sokat bonyolódott, és nem fogjuk az összes bonyolodalmat persze elmesélni, csak képzeljék el a hallgatók azt, hogy hát felismerték azt természetesen, hogy a szótárban, ebben a nagy szókincsben, ebben muszáj beleraknunk olyan elemeket is, amik nem teljesen felbonthatatlanok. Hanem jól látszik rajtuk, hogy több részből állnak, de mégiscsak a szókincs részei. Ugye? Tehát...
Mondjál példát.
Hát ilyenek például a képzős szavak. Ott van az, hogy tojás. Természetesen fölbontható toj szótőre, vagy tojik szótőre, meg egy ás és képzőre, de mégis benne kell lenni a szókincsünkben, legalábbis amikor úgy értjük, hogy az a bizonyos megehető, feltörhető tárgy.
Igen, igen, igen.
Azért, mert ebben a sajátos jelentésében neki egy önálló használata van, ő egy önálló szót alkot. Ugyanakkor nem teljesen elemi építőkő, mert föl lehet bontani részekre. abban a bizonyos másik értelmében a tojásnak, amikor azt mondjuk, hogy a tyúk tojás közben kivörösödik.
Aha.
Hát az amikor az eseményre utal.
Az a rendes igei főnév.
Azt magyarázhatjuk szabályokkal, hiszen bármilyen igéből csinálhatunk ilyen ás és végű alakot, és az azt fogja jelenteni, hogy annak a dolognak a folyamata.
Kukorékolás közben a kakas, és tojás közben a tyúk.
Így
ugye? Igen, igen. Igen.
Tehát felismerték, hogy a szótárban, a szókincsünkben is vannak összetett dolgok, és akkor nagy dilemma volt, hogy ezek az összetett dolgok szintén szabályokkal kell-e, hogy tehát úgy magyarázzuk-e őket, hogy szabályokkal állítjuk elő, vagy ne úgy magyarázzuk őket, hanem felbontatlanul.
Hát azért tároljuk. Nagyon úgy tűnik, ha gondolok olyan szópára, mint bankjegy és jegybank.
Igen.
Ugye ugyanazokból az elemekből áll, a bank és jegy elemekből, de hát a sorrend más, és egészen más az értelme. Ugye, mert a bankjegy az egy jegy, vagy hát egy papírdarab, a jegybank meg egy bank.
Hát és ami még fontosabb...
Erre azért kell szabálynak lenni, ugye?
Meg ami még fontosabb, hogy rengeteg olyan szabályszerűség van, amiről nem akarunk lemaradni, amit szeretnénk leírni, mert hogy a jegybankon kívül ott van még millió másféle bank, adatbank, hitelbank, ilyen bank, így olyan
van,
bank,
igen.
És ezek mind hasonlítanak egymást, meg az összes olyan összetett szó, ami esetleg nem bank végül, de ezzel mégis hasonlóképpen épül fel.
Ha
szeretnénk,
mondom,
hogy ezekre is szabályok legyenek.
Ha azt mondom, hogy zsebóra és óra zseb, ugye akkor ugyanaz a kettőség ismétlődik meg, mint a jegybank és banki esetében. Igen, igen. Tehát akkor ez úgy tűnik, hogy ez egy működő szabály, ami generálni tud, vagyis hogy akkor szavakat mégiscsak lehet.
Így van,
generálni.
És akkor mondjuk a 80-as években a generatív nyelvészeten belül kialakult az a közfelfogás, hogy bizony a szókincsnek az elemeit is valamilyen módon hát generáljuk szabályokkal, de ezek nem teljesen olyan szabályok, mindenféle érdekes módon eltérnek azoktól a szabályoktól, amikkel aztán a mondatokat alkotjuk meg.
De nem ezek... az elemi elemeit, mint a ló.
A ló, azt nem szabályal alkotjuk meg, azt nem magyarázzuk meg, azt egyszerűen felsoroljuk.
Vagy a csalamádé.
Jó, beszéljünk még ennek a generatív nyelvtanak, tudunk nem beszélni, muszáj beszélni arról, hogy képzelik el a nyelv elsajátítását, meg hogy az agyunkban mi is felel meg ennek a szabályrendszernek. Ez nagyon szorosan összekapcsolódik Chomsky nevével, meg az egész generatív irányzattal.
Sok kicsi fogaskerék, amik szorgalmasan pörögnek.
Igen, hát, hogy egy szabály az pontosabb, minek felel meg az agyunkba, ugye erről nem nagyon tesznek, annyira nem bátrak, hogy erről valamit nyilatkozzanak, mert nem nagyon tudjuk. De arról igenis nyilatkozott Chomsky már a kezdet-kezdetétől, hogy az egész nyelvi képességünk, az a bizonyos agyi képesség, ami ezt az egész rendszert működteti, az a fejünkben egy külön úgynevezett modul, egy külön rész, ami a nyelvi szerv, ezt a szót is szokta használni, ami az agyunknak egy elkülöníthető része, bár senki nem tudta még anatómiailag elkülöníteni, de elméletben így kéne lennie, és ez felelős azért, hogy a nyelvet képesek legyünk elsajátítani.
Azért meg kell jegyeznem, hogy ez igaz, amit mondtál, de az ellentéte érdekes módon viszont tényszerűbb, tehát agysérülés esetén, akár agyvérzés, agydaganat, vagy külső sérülés esetén valaki például elveszítheti a nyelvi képességét, vagy csökkenhet a nyelvi képessége, hogy csak főneveket tud mondani.
Hát igen, és valamennyire tudjuk azt is, hogy milyen típusú agysérülés, milyen típusú nyelvi károsodáshoz vezethet, de azért a nagyon, nagyon pontosan összefüggést itt nem ismerjük. Tehát igaz, azért azt nem igaz, hogy tudnánk, hogy melyik sejtcsoport felelős mondjuk az igeragozásért, vagy ilyesmét. És nincsenek is annyira specifikus sérülések. Ugye erre vadásznak igazából a generativisták,
igen,
hogy találjunk olyan nagyon specifikus sérülést, vagy mutáció, vagy születési rendellenességet,
igen,
hogy valaki mondjuk a nyelvi képességének egy meghatározott részét veszíti el. Sőt, olyanra is vadásznak, olyan fajta rendellenességre, akár fejlődési rendellenességre, akár szerzett rendellenességre, ami mondjuk csak nyelvi képességeket érint. Sajnos nem találtak eddig még ilyet, tehát rengeteg próbálkozás volt, hogy olyan gyereket találni, akinek kiváló
igen,
nyelvi képessége van, de egyéb képességei sérültek, vagy megfordítva, van nyelvi problémája, de minden más képessége teljesen tökéletes.
És szögezzük le, hogy a dadogás nem ide tartozik, mert az csak a megvalósításnak az akadálya. A dadogó embernek a nyelvi képessége ugyanolyan, mint bárki másé.
Igen.
Igen. Nos, akkor viszont megkérdezem, hogy miért volt Chomskynak jó, vagy miért volt szükséges, hogy ezt hirdesse, hogy velünk születik egy ilyen nagy nyelvi
készség. Ő neki az a fő állítása, hogy a nyelvi képességeink azok függetlenek az egyéb gondolkodási képességeinktől. Tehát nem arról van szó, hogy van egy apparátusunk arra, hogy mindenféle gondolkodási műveleteket végrehajtsunk, hogy következtessünk, hogy általánosítsunk, stb. És ezt a képességünket használjuk arra is, hogy a anyanyelvünket elsajátítsuk és működtessük. Ő azt gondolta, vagy gondolja ma is, hogy ez nem magyaráz, a nyelvi képesség nem magyarázható meg az egyéb gondolkodási képességeinkből, és erre mondott mindenféle furcsa érvet, amit aztán nagyon sokan vitattak. Egyébként ez az elméletének a legtöbbet vitatott része,
na de,
és ebből arra következtetett, hogy van egy nyelvi képesség, ami kifejezetten erre szolgál, és ami a belünk születik, és az agyunkban valahol elkülönül
be. Na de Laci, létezik. Az nem igaz, amit hát én úgy tudom, ezt mondják a tankönyvek is, hogy az intelligencia és a nyelvtudás nem függ egymástól. Tehát vannak nagyon buta emberek, akik alig-alig tudnak feladatokat megoldani, iskolai eredményük katasztrofális, de nincs annyira buta ember, hogy mondjuk csak jelen időben tudna beszélni, de múlt időben nem, vagy csak egyes számot tudná, de többes számot nem, hát ilyen nem fordul elő. Tehát valakinek a beszéde, a nyelvtani produkciója. Nem arról beszélek, hogy milyen hajlékonyan, vagy gazdagon, vagy sok szóval fejezi ki magát, maga a puszta nyelvi teljesítmény, az nem függ az intelligenciát.
Ez kétségtelen, tehát a nyelvtan valami olyan alapvető és olyan könnyen tanulható mechanizmus, ami az egyéb intelligens, az egyéb gondolkodási műveleteinktől viszonylag függetlenül valahogy beleépül a normális fejlődésű gyerekeknek a fejébe, akkor is, hogyha egyébként nem túl intelligensek. Igen. Ezt senki nem tagadja. Még az 1970-es években, vagy talán a végén volt egy nagy vita Piaget híres gyerekpszichológus és Noam Chomsky között, és volt sok más résztvevője is, ez egy nagy kastélyban rendezték. Hosszú ideig ott vitatkoztak, és ott ez a két nézet ütközött, hogy vajon kell-e egy önálló nyelvi képességet vagy szervet feltételezni, vagy pedig az egyéb gondolkodási képességünkből következik. Nem jutottak nagyon eredményre, arra jutottak, hogy valami biztosan velünk születik, ami képessé tesz a beszédre, de azt nem sikerült Chomskynak, arról nem sikerült meggyőzni a többieket, hogy ez a képesség, ez a csak kizárólag a nyelvi képességünket tartalmazza. Hát azt lehet mondani, hogy igen, a nyelvtannak az elsajátítása az, mintha bármelyik egyénnek módjában lenne, akkor is, hogyha egyébként az intelligencia nem olyan, a magasabb rendű kognitív
képesség. Igen, igen, olyan, mint a két lábon járás, ugye, az se függ az intelligenciától.
Igen, csak ebből arra következtetni mondjuk, hogy nem is tudom, a magyarban az alany és az állítmány egyeztetése az eleve benne van az agyunkban, velünk született, és tulajdonképpen, hogyha más nyelven nem egyeztetik az alanyt az állítmánnyal, akkor ők egyszerűen nekik is velük született, csak éppen nem használják ezt a képességüket. Ez egy picit, ez egy nagyon vitatott állítás, és ezt nagyon sokan tagadják. Tehát, hogy ilyen specifikusan nyelvi dolgok benne lennének valóban az agyunkban.
Hát várjál, azt a hasonlatot olvastam, és több könyvben is szépen benne van, hogy mikor megszületünk, akkor mintha egy hímző ráma lenne a fejünkbe, ahol halvány kéken elő van rajzolva egy textiliára, hogy milyen virágokat lehet kihímezni, ugye mindenki látott ilyet, de az a fonál, amivel kihímezzük, azt majd a környezetünk adja meg, hogy piros vagy zöld vagy kék, tehát például a hímző rámánkon úgy halvány kékkel elő van nyomva az is, hogy hím nem, nő nem, semleges nem, de hát aki magyar környezetbe születik, az azt a virágszirmot nem hímezik ki.
Hát pontosan az a kérdés, hogy ez a szép metafora a hímző rámával, ez vajon mennyire, ezek a bizonyos előrajzolt dolgok, ezek mennyire speciálisak? Tényleg ott van-e az, hogy hím nem, nő nem, semleges nem? Vagy valami ennél sokkal elvontabb és általánosabb dolog van ott, esetleg olyasmi, ami nem is csak nyelvi természetű? Ez az, amit nem tudunk egyelőre eldönteni. Én azt gondolom, hogyha nincsen rá pozitíven érvünk, akkor nem szabad olyasmit feltételezni, hogy tényleg ott ilyen kategóriák léteznek, hogy hím nem, nő nem, semleges nem, de egyelőre nem tudjuk ezt, és nincs eldöntve ez a vita. Azt senki nem gondolja komolyan, hogy az ember ugye tabula rasa, teljesen üres aggyal születik, természetesen mert, sok minden
ugye, benne mert van a akkor képességek. Tényleg nem lehetne megmagyarázni, hogy ilyen rettenetes gyorsan megtanulja az anyanyelvét. Persze. Ugye hát egy-két év leforgása alatt hibátlanul.
Hát ez az egyik, igen. Ez a egyik igen. Legnagyobb rejtély, amiről a legtöbb nyelvész megpróbál valamit mondani. Ebben is egyébként Chomsky-nak volt egy nagyon merész állítása, ami azóta nem bizonyosodott be, sőt úgy tűnik, hogy az ellenkezője igaz. Ő azt állította, hogy egy gyereknek nem ér, hogy egy gyereket nem ér annyi nyelvi inger, hogy abból ő ki tudja következtetni az anyanyelvének a szabályait. Tehát ebből következik, hogy neki muszáj, hogy vele született legyen egy csomó nyelvi képessége, és ez a fajta negatív állítás, hogy nem éri, ugye, nem éri elég inger ahhoz, ezt valójában soha nem sikerült bebizonyítani, rettenetesen sok nyelvi inger éri, és ha olyan környezetben nő fel, ahol nem éri rettenetesen sok nyelvi inger, akkor tényleg nem tanul megbeszélni. Tehát valójában ezt az állítását, ez egy elég spekulatív állítás, valójában nem sikerült bebizonyítani, és én mélyen meg vagyok győződve róla, hogy nem is igaz, hogy, hogy túl kevés ingert kapunk ahhoz, hogy megtanuljuk az anyanyelvünk szabályait.
Ugyanakkor az igaz, hogy a kisgyerek mond olyasmit is, amit soha senkitől nem hallhatott,
vagyis
értelmes hibákat követ
el. Hát gyakorlatozik szinte, próbálgatja az új szavak alkotását.
Van, és azért ebből látszik, hogy távolról sem csak utánzással sajátítja el a nyelvet, mert akkor nem mondana olyat, hogy a kisbaba alud. Hiszen ilyet senki
igen,
nem
hát
hallott.
Az utánzásnak ebben az értelmében nem, de persze ilyen hasonlókat már hallott, mint amilyeneket mond, tehát valamin értelemben persze utánzás van. Nem tudom, hogy mennyire sikerült a generatív nyelvészet miben létére valahogy fényderítenünk. Chomsky ma is él, és aktív.
Egy nagy mester, de hát igen, az elmélete tényleg, mint az élesztő, nagyon jót tett a nyelvészetnek, de hát már sok mindenbe túlléptünk rajta.
Igen, talán majd valamelyik őszi műsorban beszélünk arról is, hogy amióta túlléptünk rajta, mi mindent próbáltak a nyelvészetben, tehát hogy milyenek azok a bizonyos nem generatív elméletek, amik léteznek, de ez ebben a műsorban természetesen már nem fért bele. Szerintem búcsúzzunk el, még egy műsor tervezünk a nyári szünet előtt, és addig is üdvözöljük hallgatóinkat. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Viszont hallásra.